Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont ügyvezetője, résztulajdonosa, az Országos Gerincgyógyászati Központ alapító főigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszönöm szépen a kívást.
Egy nagy magánellátó, talán az egyik legnagyobb vezetőjeként fogalmazta meg, hogy átláthatóvá, ellenőrizhetővé és végső soron számlaképessé kell tenni az egész magánellátást, beleértve a lakásrendelőket is. Miért?
Hát ez roppant egyszerű. Hát jelenleg ugye, ha éles szemmel figyeljük a magyar egészségügyi ellátórendszernek az alakulását, úgyis mondhatnám, hogy evolúcióját, akkor napnál világosabb, hogy a közfinanszírozott egészségügy változásával egyre nagyobb szerepet kap a magánellátóknak a tömege. Most a magánellátók alapvetően fragmentálódnak, vannak nagy nemzetközi tulajdonú ilyen kvázi gigaellátók, és van egy millió magánrendelő, ahol 1-10 orvos dolgozik együtt, jellemzően a kisebb kubatúrában, mint egy ilyen nagy magánklinika, és azt gondolom, hogy ez a folyamat egyre jobban erősödik. Tehát ez jól látható, hogy például egy évvel ezelőtt ezekben a kvázi magánrendelőkben jóval kevesebb beteg fordult meg, mint ma. És az is látható, bármilyen felmérés nézünk meg, hogy egyre több az a kvázi magánrendelő, ami nyílik bármelyik utcasarkon. Ma, ha eldobjon egy követ, csak úgy véletlenül, tudti, hogy egészségközpontot talál el.
Mert van rá igény, nyilván azért.
Rengeteg van, mert van rá piaci igény.
De ha számlaképes lesz, átlátható lesz, akkor meg fogjuk tudni fizetni?
Bizonyos, hogy lesznek olyan rétegek, akik nem. És az is biztos, hogy ha például a fővárostól elindulunk távolabbra, és a gazdaságilag kevésbé fejlettebb országrészekbe megyünk, ott egyáltalán nem lehet elmarasztalni azokat a kollégákat, akik jelenleg a homály gazdaságban működnek, mert a pacientúrájuk nem tudná megfizetni feltehetően azokat az árakat, amiket egy korrekt adózás mellett lennének kénytelenek kiadni. Nem mentem föl ezeket a szituációkat, csak ismerem és reálisan kvázi látom, hogy ez zajlik.
Honnan tudjuk, hogy milyen ellátást kapunk egy ilyen helyen, ha nincsen papíron nyoma, nincs benne az állami rendszerben?
Ez az, amit én éjjel-nappal hangoztatok, hogy nem tudjuk. Tudjuk egy olyan cégnél, mint a miénk. Tehát a Budai Egészségközpontban egy hajszál nem görbül anélkül, hogy ne legyen dokumentálva. Bevételeink, kiadásaink dokumentáltak. Ez azt jelenti, hogy minden számlánk mögött van egy orvosi dokumentum, illetve minden orvosi dokumentumunk mögött van egy nagyon komoly számla. Na most ez a szituáció, ez ott, ahol nem ad számlát egy ellátó, és most nem maradjunk itt csak a magánorvosoknál, hát ez így van mindenhol. Ahol nem adnak számlát, ott mögötte nem ellenőrizhető a tevékenység. Tehát, hogyha én számlánkül veszek egy porszívót valahol, akkor nem tudom érvényesíteni a szavatossági jogaimat. Érti? Tehát, hogyha, de ugyanez sokkal drámaibb egy magánorvosnál nyilvánvaló, ahol én újra meg újra elmondom az orvos társadalom különféle fórumain, hogy ez nem mehet sokáig, hogy egyre nagyobb a magán járóbeteg ellátásnak az aránya az országban, egyre komolyabb az ott ellátott betegeknek a betegsége, tehát egyre komolyabb betegségekkel mennek át a magánrendelésekbe a betegek. És ezek a páciensek egy részük legalábbis a dokumentáció teljes hiányával bolyong a rendszerben. Újra meg újra hozok példákat erre. Tehát ezek anekdotális példák, de ezek valós példák. Ezek a mi praxisunkban bemutatható példák, hogy egy nem dokumentált, félrekezelt szituációban sem a beteg, sem az ellátórendszer nem tud mit tenni. Nem is beszélek már itt a jogi következményekről, itt egész egyszerűen a szakmai kérdésekről beszélek, hogy miféle szakmai ellátás az, ami nincsen dokumentálva.
Tudja ma valaki az országban, hogy hány beteg milyen magánellátást vesz részt, hogyha egészen eddig arról beszéltünk, hogy nincsen dokumentálva, vagyis nincsen nyoma?
Honnan tudná? Ez senki nem tudja. Ezek becslések, elképzelések, fantáziálások. Semmit nem tudunk erről.
Arányokat sem tudunk, hogy mondjuk az állami ellátáshoz képest.
Mennyi? Amikor olvasok egy pár marhaságot a hálapénzről, az körülbelül ugyanolyan megmosolyogtató, mint ez, hogy mikor megbecsülik azt, hogy hány beteg áll össze egy magánrendelőben. Ki tudja azt? Ha leállna valaki figyelni egy Erzsébet körút 27, 3. emelet 15, remélem, hogy ott nincs rendelő. De hogyha érti, 3. emelet lifttől jobbra a rendelőbe ott áll valaki, és elkezdi fényképezgetni a kibejáró betegeket, akkor talán meg tudja számolni. De ki tudja azt ma megmondani, hogy ebben a rengeteg magánrendelőben hány beteg fordul meg? Senki nem tudja megmondani. Senkinek nem érdekel.
Arról van valamilyen becslés, akár anekdotikus tapasztalat, hogy milyen típusú ellátást, milyen forrásból vesznek igénybe. Például, akik a budai egészségközpontban vannak, azok miből fizetik? Saját zsebből, biztosításból, a cégük fizeti neki, vagy hogy?
Ez egy hosszabb választ igénylő kérdés, de a direkt válaszom az az, hogy persze, hogy tudjuk, mi hajszál pontosan meg tudjuk mondani, hogy hogyan növekszik azoknak az aránya a betegeink között, illetve a páciens ügyfeleink között, akik elviszik a számláinkat biztosítóhoz, vagy egészségpénztárhoz, vagy egy adott esetben egy komplex vállalategészségügyi csomag keretében járnak nálunk. Ezt mi tudjuk pontosan. Hála jó Istennek, azt is látjuk, hogy évről évre nő azoknak az aránya, növekedik, akik kiegészítő magánegészségbiztosítással rendelkeznek. Ez nagyon örvendetes, mert ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy az öngondoskodásnak helye van a közfinanszírozás mellett, és a kettő összehangolása lenne igazából a komoly állami feladat, illetve az ágazat irányítási feladat, hiszen forrásteremtés szükséges. A forrásteremtésben a makrogazdasági döntéshozók szerepe döntő, mert mi történik akkor? Értem, mire gondolok. Tehát az, hogy milyen adó oldalon hogyan támogatja a makrogazdasági pénzügyminisztérium, hogyan támogatja például adó oldalon az öngondoskodást, vagy a járulék oldalon. Egy vállalatnak a HR politikájában azt a tevékenységet, ahol a dolgozói egészségügyi, tehát munkaképesség megtartása van, versenyképességben már, hogy ezt a szép szót is használjam. Tehát, hogy itt mennyi a szerepe egy minőségi betegellátáshoz való hozzáférésnek, ez nagyon fontos. Na most ez az a pillanat, ahol elválik az ocsó a szalmától. Tehát itt van az a perc, amikor ki lehet mondani, hogy az a szolgáltató, amelyik dokumentálható a minőségi szolgáltatás nyújt, az rendkívül módon felértékelődik a vállalatok, az egyének, a biztosítók, az egészségpénztár számára. Ez az én első számú keresztes háborúm, ami, hogy ilyen nagyképű legyek, hogy azt arra biztassam a kollégáimat, hogy emelt fővel álljanak be ebbe a sorba.
De nem csak Budapesten értékelődik fel ez a fajta minőségi szolgáltatás, ahol a gazdaság összpontosul, ahol a legtöbb fizetőképes kereslet van? Ez Batonya környékén is ugyanígy összeáll?
Hát nézze, bizonyos, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók virágzása az szorosan összefügg a régió gazdasági társadalmi fejlettségével, ez kétségtelen tény. És az is kétségtelen tény, hogy a jelenlegi ugye gazdasági, hát hogy úgy mondjam, folyamatok olyan irányba hatnak, hogy vannak olyan régiók, ahol az egészségügyi ellátás sajnálatos módon silányul.
Ez nincs rá fizetőképes kereslet?
Is. Ugye egyfelől a rendszer nem tart el orvosokat, egészségügyi dolgozókat, tehát orvos hiány van bizonyos környékeken. Gondoljunk csak arra, hogy házi orvost bizonyos elmaradott régiókban van olyan falu, amelyik 30 éve nem látott saját házi orvost. De az is egy nagyon komoly kérdés, hogy vajon egy helyben alakuló, valahol bárhol az országban alakuló magánrendelő, az mennyire vonzó például egy jó nevű budapesti klinikával szemben. Adott esetben, most itt nem sürgősségi dolgokról beszélek, egy polgár akár 200 kilométert is utazik mondjuk, hogy eljöjjön egy budapesti klinikára. Abban a reményben, hogy ott dokumentáltatóan magas szintű ellátáshoz jut.
Magánellátásban meddig terjed a magánellátó képessége? Sürgősségi eseteket képes-e, vagy kell-e, hogy képes legyen ellátni? Nagyon bonyolult kórképeket képes kell-e, hogy legyen ellátni?
Hát ez megint nagyon összetett kérdés, és nagyon sokarcú válasz lehet erre adni, mert a valóság is sokarcú. Van olyan magánellátó, amelyik baleseti ellátónak hirdeti magát, és igazából lefölözi azt a felét a betege, azt a részét a betegeknek, amik apróbb sérülésekkel érkeznek, a komolyabb sérülteket pedig tovább irányítják ugye olyan ellátók, állami közellátókhoz. Vannak olyan ellátóhelyek, akik eleve kimondják, hogy sürgősségi ellátást nem végeznek, és vannak olyan ellátók, amelyik hát bizonyos típusú sürgősségi ellátást, ami financiálisan lukratív, az bevállalják. Ma még nem mondható ki az, hogy vannak olyan ellátók lennének a piacon, akik a sürgősségi ellátás vagy a komplikáltabb orvosszakmai tevékenységekre szélesebb kapukat nyitnának a nagy közönség előtt. Megint csak sajnos hazabeszélek, mert a saját cégem az, amelyik a gerinzőgyászatban egy olyan komplex rendszer dolgozott ki és kínál ma közfinanszírozott és magánbetegeknek egyaránt, ami a nemzetközi sztenderdek tetején van. Tehát a legkomplikáltabb műtéteket is megvásárolhatják nálunk azok, akik nem rendelkeznek közfinanszírozással.
Azt mondta, hogy sürgősségi eseteket lefölözik. Amit el tudnak látni, azt ellátják, amit nem, azt tovább irányítják az állami rendszerbe. Ezt lehet? Ez legális? Nem arról szól mindig a sürgősségi ellátás, hogy ha ott van, akkor ott kell megoldani?
Hát nézd, hogyha egy magánintézetbe bevisznek egy csuklótörött idős hölgyet, akit otthon találnak a hozzátartozók a földön, mikor hazaérkeznek, és beviszik, és ott végröngenezik, és akkor 160 ezer forint a számla, és azt mondják, hogy hát igen, a csuklóját meg kell operálni, emellett még tüdőgyulladása is lehet, meg talán még agyrázkodása, és jobb lesz, hogyha beviszik az ügyeletes baleseti sebészetre, akkor kivetheti rájuk az első követ. Hát végül is ők annak megfeleltek, hogy a behozott betegnél megállapították a bajt, és akkor olyan helyre küldik, ahol el tudják látni. Morálisan viszont erősen megkérdőjelezhető, hogy egy ilyen hely mondjuk miért hirdeti magát sürgősségi ellátónak.
Tehát tulajdonképpen szabályos, ami így
történik. Hát mindenféle jelenlegi szabálynak megfelel. Csak annak az orvos, hát hogy mondjam, inkább úgy mondom, hogy annak a morálnak nem felel meg, amit ma erősen. Szóval amit mi kimondhatunk, hogy a tisztességes ellátás morálja, annak nem gondolom, hogy átmenne a vizsgáján.
Azt mondta, hogy össze kellene hangolni az állami közfinanszírozott egészségügyi ellátást, meg a magánellátást. Nem elválasztani kell világosan?
Nem.
Egyáltalán. Mi az összehangolás lényege?
Hát számtalan ország mutat erre kiváló példákat, akár hova, akár Ausztriától, ahogy távolodunk Magyarország, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia. Hát ezek mindenütt kialakultak ezek a rendszerek hosszú evolúció során. Mindegyiket érdemes megvizsgálni. Mindegyiknek megvan a saját nemzeti sajátossága, de egy dologban teljesen egyformán fejlődnek, hogy ahol a közfinanszírozási ellátórendszer magas szintű, ott a kvázi magán, a kiegészítő biztosítók számára relatíve szűkebb tér nyílik, amire biztosítást tudnak kötni, és amire önálló szolgáltatást tudnak kvázi szervezni. Ahol ez az egész, ahol a közfinanszírozás mondjuk sok nyűggel bajlódik, például Nagy-Britanniában, ott a Nemzeti Egészségügyi Ellátó Szervezet mellett virágzó magánrendszer alakul ki, és ugye az orvosok dolgoznak mind a két rendszerben paralel, és olyan szükségletekre, amire a nemzeti ellátórendszer nem tud megfelelő módon gyorsan, vagy nem tudom, területileg homogénen reagálni, arra a magánellátók építik ki a saját rendszereket. Elcsépelt dolog a csíp és térprotézis dolog, amikor Nagy-Britanniában 6-8-10 hónapra nőtt a várólista, akkor parlamenti döntéssel pénzt allokáltak úgy a rendszerbe, hogy a magánklinikákon is megnyitották a forrásokat a magánklinikák számára, hogy operáljanak NHS betegeket, tehát ilyen közfinanszírozott betegeket. Le is törték a várólistát, tehát rendkívül gyorsan.
Egy közös pontot látok, az orvosok nálunk is dolgoznak, itt is, meg ott is.
Igen.
Akkor miért nem lehet megcsinálni ugyanezt a rendszert?
Hát ezer más oka van annak, hogy miért nem lehet. Ugye elsősorban az úgynevezett szektorsemlegesség, ha tehát az egyrészt ugye a legfontosabb, hogy nincs forrás. Tehát az öngondoskodásnak a forrás teremtő potenciálja ma Magyarországon csekély. Ahogy említettem, ez nagyon, főleg a fővárosra lokalizálódik és a környékére. Körülbelül 400 ezer egészségbiztosításról beszél ma a biztosítóknak a...
Az nem is olyan kevés, az szabad szemmel látható.
Nem. Hát az 4% a magyar lakosságnak. De a másik oldala az jóval érdekesebb, az, hogy ugye a közfinanszírozásból, hogy részesedjen egy magánellátó, ahhoz speciális ellátást kell nyújtania. azt, amit a közben mástól nem lehet megkapni. Ilyen nagyon kevés magánellátó van. Ilyen magánellátó kevés van. Ugyanakkor, és ez a harmadik, és ez a legfontosabb, hogy jelenleg a közfinanszírozás mértéke nem éri el azt a szintet, tehát ugye HBC, ez a bizonyos homogén betegcsoport, tehát ez a homolog betegcsoport, tehát az a pénz, amit a közfinanszírozó fizet a kórházaknak egy betegség ellátásáért, az egy rendkívül szerény összeg. Azon azért az összegért korszerű gyógyítás ma nem biztosítható. Ebből következik, hogy bizonyos rétege az orvosoknak, aki közfinanszírozónál dolgozik, ugyanezt az ellátást kiviszi a magánba, ahol a beteg vagy a beteg kiegészítő biztosítója finanszírozza meg azt az összeget, ami a korrekt ellátáshoz kell.
De bocsánat, a HBC fejlesztés helyett az időnkénti kórház fenntartási pluszpénz állami befizetése az nem jó megoldás? Ezt minden évben megcsinálja az állam.
Hát gondolj nem bele, egyszerűnek egyszerű, de hogy jónak lenne, hát azt nem mondhatnám. Én azt gondolom, hogy ma a politikák jóval egyszerűbb 100 milliárdot kiosztani egy évben hiánypótlásra, ahelyett, hogy szembenézne azzal, hogy miből keletkezik a hiány, és azt a hiányt hogyan lehetne eleve kivédeni, hogy ez kialakuljon. Nagyon összetett kérdésről beszélünk. És ennek az összetett kérdésnek a gyújtópontjában az van, hogy ma a gyógyítás nincsen megfelelő értékén, tehát a költség érté, tehát a betegségek gyógyítására fordított költségen finanszírozva.
De azt tudja ma valaki, hogy egy adott betegség meggyógyítása az pontosan mennyibe kerül, amikor azt szokták mondani, hogy az egészségnek egyrészt nincsen ára, másrészt végtelen pénz elkölthető az egészségben.
Ezek a demagógok kedvenc szövegei, és ebből sokat tudni is, meg én is, meg a hallgatók is. Sok ilyen szlogent lehet lökögetni a tények feltárása helyett, de az a felelősség, amit az, hogy mondjam, csak amit bizonyos szervezetek és mit tudom, milyen struktúrák viselnek abban, hogy ez a helyzet nem konszolidálódik, hát az előbb-utóbb világos lesz. Nem vizsgáljuk azt, hogy a valós költségek hogyan alakultak az elmúlt években. 4 vagy 5 éve változatlan a HBC értéke. Hát aki egyszerűen él és gyereket nevel, vagy egyszerűen csak él anélkül. Hát az nagy jött, hogy 4-5 év alatt mennyit növekedtek a megélhetési költségek. Hát akkor a gyógyítás költségeiről miért nem feltételezzük ugyanezt?
Akarjuk finanszírozni mi adófizetők szerint a gyógyítás költségét, nem csak a sajátunkat, hanem mindenki másét is, mert hogy kockázatközösségben élünk egy állami rendszerben.
A társadalombiztosításban igen. Ott kockázatközösség van. Egyébként nincs. Tehát az, hogyha én nekem egyéni költségszámlám van, és egyéni biztosításom van, akkor senkivel nem élek kockázatközösségben, akkor én magam vagyok. Tehát akkor az én, amit befizetek összeget, azért elvárom, hogy azt megkapjam, amit ígér nekem a biztosító. Viszont, hogyha a biztosító terméket fejleszt, akkor a biztosítónak az a fajta, a biztosítónak már van egy kockázatközössége, tehát egy olyan betegcsoport, amelyik abban reményben fizeti be a havi összegeket, hogyha beteg lesz, akkor megkapja azt az ellátást, amit a betegsége igényel nemzetközi szinten. Tehát ugye ez itt a nagy ellentmondás, hogy ma nem érzékeljük azt, hogy a közfinanszírozott ellátásban a ráfordítások értékének a követése zajlana. De facto nem zajlik ez.
A biztosítók jó piacnak tartanak minket? Ön egy magánegészségügyi intézményt vezet, nyilván van kapcsolata velük.
Hát ugye nem vagyok én erre hivatott, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, ezt a biztosítóktól kell megkérdezni, de azt tudom, hogy a biztosítók keresik a minőségi szolgáltatót, és a biztosítók egyre több időt, energiát és pénzt fordítanak arra, hogy a magyar piacon egyre több biztosítást kötődjék. Jellemző ez például ugye, amikor tavaly megváltoztatták, megemelték a járulék arányát, amivel az egészség, a vállalati egészségbiztosításokat lehetett megkötni. Arra válaszul nagyon hamar kialakult az egészségpénztárakon keresztül történő vállalati magánegészségbiztosításoknak a metodikája.
Kreatív.
Nagyon megoldás. Kreatív. Abszolút kreatív. Csak azt tudnám, hogy miért van erre szükség. Hát miért nem lehet ez? Nézze, A pénzügyminisztériumból folyamatosan olvassuk azokat az anyagokat, amiket például a banai államtitkár kibocsájt. Tökéletesen leírja a helyzetet, hogy mi van és mit kéne, hogy legyen. A Magyar Nemzeti Bank pontjai tavaly idén tökéletesen benne van, hogy mit kell csinálni. Akkor mi nem csináljuk?
Az orvos és a személyzet a magyar egészségügyi rendszerben hogy mozog most? Mert erről ellentmondásos információk vannak. Van, aki statisztikákat idéz, és azt mondja, hogy megindult a visszaáramlás. Van, aki azt mondja, hogy nézzék meg a kórházakat, lehet látni, hogy egyirányú a mozgás, a magasabban fizető magánellátás felé. Hát vagy külföldre.
Nagyon inhomogén a kép. Ugye vannak kórházak, ahol jó ég tudja, hogy milyen forrásokból, de komoly béreket fizetnek, közkórházakról beszélek, komoly béreket tudnak előállítani, és ott relatíve stabil orvosgárda alakul ki. De mondhatjuk itt a ápolókat is, tehát nem csak az orvos, hanem ezt kiterjeszthetjük a nem orvos közalkalmazottakra is. És vannak olyan kórházak, amik képtelenek erre. Tehát nem tudják ezt valamiért megcsinálni. Ez számomra egy rejtély, hogy lehet, hogy két ugyanolyan finanszírozásban állami részesülő állami kórház, ez az egyik ilyen, másik olyan, mind a kettőnek kiváló menedzsmentje van, és mégis az egyik jóval szerényebb teljesítményt nyújt ezen a téren, mint a másik. Fogalma sincs. Azt biztosan látom, hogy a magyar orvos társadalomban van egy rendkívül aktív korosztály, a mostani 40-esek, akik előtt ott vagyunk mi, idősebb korosztály, és látják, hogy mi közöttünk bizony van egy csomó olyan, akinek az élete nem úgy alakul, ahogy ők szeretnék. Ugye, tehát a mostani 40-esek nem szeretnék azt az életet élni, mint a mostani 60-asok közül sokan élnek.
De hogy kell, hogy alakuljon egy orvos életpályája? Nem lehet mindenki benne a 100 legjobb specialistában a világon, mert azok sorsa biztos egészen fényes.
Persze, ez nem is erről szól, hogy a legtöbb orvos a korrekt, azért tisztázunk majd, az orvos a hippokrátészi esküvel hagyja ott az egyetemet. Az az eskü egy komoly szöveg, és állítom, hogy a magyar orvosok döntő többsége ezt az esküt egész életében komolyra veszi. A probléma az, hogy ezt az esküt rajtuk kívül senki nem veszi komolyra. A betegek se, a döntéshoz, azok, akik az orvos működésének a környezetét alakítják, azok aztán nem is tudja, nem is ismerik a hippokrátészi esküt. Nagyon fontos az, hogy azt lássuk, hogy a magyar orvos abban a helyzetben van most, hogy ambivalens. Mert nem arra esküszik a hippokrátészi esküben, hogy azt nyújtja a betegeinek, amit a közfinanszírozó finanszíroz. Ő arra esküszik, hogy a nemzetközi orvosszakmai tudásanyaghoz ad hozzáférést. De mi van akkor, hogyha annak a betegnek nincsen erre pénze? Mert az OEP, vagy hogy hívják most, nem fizeti ki. Érti? Tehát itt van a nagy ellentmondás, hogy egy csomó orvos a közfinanszírozott pozíciójában nem tudja azt nyújtani a hozzá betérő közfinanszírozott betegnek, amit orvos szakmailag a világ nyújt.
És akkor mit csinál? Elmegy a magánellátásba, hogy azt
ez az egyik megoldás, de ezzel nem nagyon nézünk szembe ezzel a kérdéssel. Mert egy csomó magánellátó ott is csak egy szűk, megengedem azt is, hogy profitábilis részt tud, hát józanul felfogott érdekéből nyújtani. De ugye minden orvos a közfinanszírozott pozíciójában arra törekszik, hogy nyomja a közfinanszírozót, hogy fogadja be az új eljárásokat, finanszírozás. Alig fogad be új eljárásokat, sőt, nem is tudom, hogy fogad-e egyáltalán. A gyógyszerfronton látjuk, hogy jönnek új gyógyszerek, meg mit tőlen ez meg az. De eljárásrendben nagyon keveset látunk új befogadásokat.
És így nem akarnak élni? A 40-es generáció tagjai?
Hát a 40-es generáció, most minden orvos, nem csak a 40-esekről beszélünk, minden orvos szeretne egy komoly életpályát futni. A komoly életpálya az, hogy a jól végzett munka örömével zárjuk a napot. Tehát az, hogy mi megtettük azt, amit kell, minden ember így dolgozik, ugye? Nem csak az orvosok. De egy orvos számára a jól végzett munka örömét a környezet határozza meg. Tehát egy dolog, hogy én hogyan, mit teszek, hogy teszek, mit csinálok, de ha nincsen az a megfelelő környezet, egy házi orvosnak a házi orvosi ellátási környezet, egy szakorvosi rendelőben a szakorvoshoz való bejutás, az ottani diagnosztika, annak a finanszírozása, annak a szakorvosnak a járóbeteg ellátásban adható lehetőségek, nem adottak, az inszuficiens. Vagy hogyha a kórházakról beszélek, hogyha a kórházi orvos nem tudja nyújtani abban az adott kórházban azt, amit, amire ő szerveződött, amire őt odavették, hát ez nagyon kellemetlen, akkor ő benne folyamatos frusztráció ébred, és előbb-utóbb vagy szembenéz azzal, hogy elmegy onnan, vagy a magánba megy, vagy külföldre megy, vagy valahova elmegy, vagy szépen bele süllyed egy depresszióba, és hát sajnos a következő lépésről már is beszéljünk.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont ügyvezetője, az Inforádió arénájának vendége.